Harmadik rész, a túsz. Igen, ő volt, s utána húzódik, gazdag színpompában, hadias mozgalmasságban az egész tábor. Gurultak a nehéz szekerek, ficánkoltak a paripák, csillámlottak a dárdák és lúszerszámok, s pergett a dob, felharsantak a lapusnyai híres trombiták. Minden lélekemelő volt és zordon. Csak az élelmezési szekér lőcseiről csüngő oldalszalonnákban tett kárt a ragyogó verőfény, mert azok megolvadva csurogtak két egyenletesen futó zsírvonalat hagyva az útporában. Pongrácz gróf a vendéglő elé érve, kardjával tisztelgett a honvéd parancsnoknak, aki már messziről integetett neki. Hová, hová, István! Kiállta rá vidáman a honvéd parancsnok, ki hozzá volt szokva, hogy a gróf hadgyakorlatokat tartson, de hogy egész Zsolnáig eljött, ez mégis feltűnt neki. Pongrácz István megállította szép, fekete lovács, kemény, ropogó hangon felelte, amiképpen illik egy haragvó hőshöz, villámló kardjával megfenyegetvén a messze kéklő zólyomi hegyeket. Beszterce ellen megyek, rokon! Ne beszélj! És vissza sem jövök, míg kő kövön marad, míg nem lesz egyenlő a földes, míg területét sóval be nem vetem, hogy még fű se nőjön az egykori helyén. A honvéd parancsnok megijedt, mert szerette István grófot, de megütközését elárulni nem volt célszerű. Egykedvűen látszott hát simogatni agyaksárgás harcsabajuszát. No, ez komoly dolog, de miért haragudtál meg annyira Besztercére? Megsértettek, vérig sértettek, felelte István gróf, és még egyéb is van a dologban. Egyéb is? Kérdi rendkívüli érdeklődéssel. Ugyan, no, szállj le egy kicsit, ígyunk meg egy pohár sört, és beszéld el a sérelmedet. István gróf hüvelyébe dugta a szabjáját, azután lepattant a nyerekből és odaszólt Kovács uramnak, az adjutánsnak. Nyargaljon végig kegyelmed és közölje a hadakkal a parancsot, hogy legyenek vesztege egy darabig. És mivel, hogy békességes városba érkeztünk, harácsolni, zsákmányolni nem szabad. Senkinek se bántsák se ökrét, se szamarát, se szolgáló leányát és semmi nemű jószágát. Ezzel kezet fogott sorba a tisztekkel, a jelenlevő blázi polgármesterrel, aki régi barátja volt, és akit most is legott biztosított, hogy Zsolna városának semmi bántódása nem történik, majd karon fogta és mindnyája megindultak a vendéglő külön szobájába. De bár a hátulsó szekeren guggolt Pruzsinszki Szaniszló hamar észrevette éles sas szemével a történendőket, s nem sajnálta elindítani lábát, hogy ő is odaérjen, s hozzájuk csatlakozzék. Nem sokára jött Kovács várnagy is jelenteni, hogy a parancsot kiadta, úgyhogy az extra szoba küszöbénél még elcsíphette a budetinyi parancsnokot egy bizalmas suttogó szóra.
Jaj, beszélje rám, éltúságos uram, valahogy az urunkat az Isten megáldja, hogy ne menjen, hogy mondjon le az eszeveszett tervéről. De én, Istenem, uram, hogy is ragadhat meg ilyesmi az eszében? Mert Isten úgy segélyen, megfogdosnak bennünket Besztercén, és egyenesen Budára visznek a bolondok házába.
Magam is azon töröm a fejemet, Kovács uram, majd meglátjuk, hogy mit csináljunk. Utánuk nyitott. Egy nagy tágas szoba volt ez, egyetlen óriási asztallal. A vendéglős Jágovics Bogdán egy lelógó bajuszú, fényes, olajbarna, arcbőrű örmény, egészében olyan kinézésű, mint egy szurokba mártott patkány, ezt a feliratot csináltatta rá, úri söröde! Jágovics úr élelmes ember volt, ami már abból is kilátszott, hogy a szokásos Gambrinuszt, a legismertebb királyt a földgulyóbison, úgy gazdálkodta meg, hogy a saját édesapját festette le egy habzó sörserleggel a falra, így érvén el kettős célt az öreggel, aki amellett, hogy mint tiszteletre méltó ős tündökölt a falon, örömére az unokáknak, egyszer, mint fia üzletét is szolgálta, mint sörivásra ingerlő agent provokatőr. De mint hogy a néhai Jágovics úr híres kereskedő volt Zsolnán, meghagyta a piktornak, hogy kereskedői volta is okvetlenül meglátszassék, ami aztán aként oldatott meg, hogy a nyakába egy mérő serpenyő volt akasztva, az ölébe pedig egy váltóűrlap. No, már nagykópi lehetett az a piktor, de még nagyobb volt Pruzsinszki. Mert amíg a sört elhozták, ex frissibus kiáltá az élő Jágovics úr a nagy urak láttára a pincéreinek, addig egy széket húzott magának, hogy a magason lúgó néhai Jágovics urat elérje, s kihúzván a zsebéből a ceruzáját, egy hirtelen ötlettel odaírta a váltóűrlapra: elfogadom, Pruzsinszki Szaniszló. Lett nagy derültség, István gróf hahotázott, mint a zuhógó patak, míg a könnyei is megeredtek, s mire a friss csapolású sört behozták, egész vidáman kezdte elbeszélni Esztel a szökését a behenci fiúval, akik Besztercére menekültek, de a város nem akarja őket kiadni, meg kell tehát fenyíteni, stb. No, ez úgy volt elmondva, hogy lehetetlen nem inni egy pohár bort a Pongrácz fegyverek győzelmére. A sör csak a németnek való, kocintani se lehet vele, hozassunk egy kis vörösbort, finom vágújhelyi van a Jágovics pincéjében. A villogó, szikrázó, gránátpiros bornál aztán szóba fűződik. Eljjelj a gonosz Esztellácska! A honvéd parancsnok az asszonyokról kezdett mesélni. Egyik nagyobb pillangó, mint a másik. Nagy téma ez. Kivált, ha a honvéd parancsnok kezeli, kinek kapitánykori híres kalandjait roppant szerette hallgatni István gróf. A velencei esetet a Canal Grandén, mikor a férj léptei közelednek a Contes buduárjához, és a kapitány kénytelen volt kiugorni mezitláb az ablakon a kanálisba, hanem ehhez persze hozzá kell képzelni legalábbis az olasz eget. A tisztek sokszor hallották már, István gróf is, de azért mégis tetszett neki. Pruszynszky meg éppen el volt ragadtatva. Bravo, bravo, mondta István gróf is kocintott. Világ életedben nagy lurkó voltál, édes rokon, hanem most már halljuk a pozsonyi asszony történetét. Restellem a polgármester őszhaja miatt, évelődött a parancsnok bajuszát pödörgetve. Hagyd de, bátya, vágott közbe István. Jól esik a mellének, igaz-e, Blázi? Blázi ráhagyta mosolyogva. A kedven öttön nőtt, a palackok ürültek, a poharak csengtek, István gróf az ablakhoz ment és kikiáltott valamelyik emberére, hogy küldjék a lapusnyai bandát. A parancsnok az alatt odahajolt Blázi fülébe súgni. Ittassuk le minden áron, van egy jó tervem. Az visszahunyorított a becsületes macska színű szemeivel.
Hollá, urak, halljuk már azt a pozsonyi asszonyt! Halljuk, halljuk! Bogdán, bort, a legénységnek egy hordó pálinkát, de most már aztán halljuk a pozsonyi asszonyt.
Adjatok előbb egy cigarettát. Így, már most jól van. Pozsonyban feküdtünk, nem is emlékszem már hányadik esztendőben, gyönyörű huszár voltam. Pruszynszky megmondhatja, igaz-e Pruszynszky? Mert Pruszynszky ösmert akkor, ösmert, mert sok pénzem volt. Elég az hozzá, hogy egy tisztességes családnál voltam beszállásolva, bizonyos Vinkócinál, ha jól emlékszem. A vámnál hivataloskodott a szegény ördög, szép fiatalasszonya volt, karcsú, mint az űzike, fitosorru. Az orroknak ez a fajtája mindig ingerlően hatott rám, de olyan szende, ártatlan és szemérmetes, mint egy madonna. Már hetekig voltam ott, alig láttam. De ha láttam is, észrevétlenül tudott elsuhanni előlem, ha köszöntöttem, biccentett a fejével, és lesütött szemekkel menekült megszólításom elől. Rá se gondoltam, többém időn egy nap Bécsbe rándulok. A kupéban egy gyönyörű asszony ül, teljesen kifejlett szépség, a hervadás bizonyos poézisével, a Balzac asszonyaiból egy kedves darab, a 30 és 40 közt, a tudás minden bájával megkent asszonka. Higgyétek meg, fiúk, hogy nagyon beleszerettem. Pedig az nagy szó, ha én mondom abból az időből, mikor úgy szálltak rám az asszonyok, mint a legyek a mézre. Hiszen te ismertél, Pruszynszky. Tovább, tovább! Elkezdtem neki udvarolni, egyre tüzesebben, hevesebben, csak fogadta, fogadta eleinte, és még maga is visszakacérkodott egy kicsit. De mikor aztán látta, hogy nem tréfálok, bevallotta, hogy ne fáradjak, mert ő neki egy imádottja van Bécsben, éppen most is ahhoz megy. És olyan ügyesen tudott lehűteni és átterelni a beszélgetést közönyös dolgokra, hogy csoda. Megkérdezte, hogy hínak, mint vagyok megelégedve pozsonnyal, s hol, kinél lakom. Megmondtam, hogy ki vagyok, és hogy valami Vinkóciéknál lakom. Vinkóciéknál, szólt meglepve, hiszen ott egy csinos asszonka van. Mit ér, feleltem bosszúsan. Az egy szent, azzal semmit sem lehet kezdeni. A szemem közé nevetett. No, csak próbálja meg, kapitány. Fejemet ráztam, hogy hasztalan, de ő csak egyre mosolygott hamiskásan, és midőn kiszálltunk Bécsben, az indóházban odasúgta fülembe. Jobban tudom én azt, kapitány, mert az én leányom a Vinkóciné. Erre a mondására megint kocintani kellett, s István gróf intésére ráhúzta a lapusnyai hadibanda a Rákóczi korából maradt híres nótát, magyarba vegyített tót szöveggel. Mikor még én kuruc voltam Rákóczi vojnában, jártam szattyámból vagy csevernyi csizmában. Ilyen vígaskodás közben elmúlt a dél, és megéhezének mind az urak, mind a hadak. Kovács jelentette, hogy a hadsereg enni akar. Ha vonuljanak valami térségre, és főzzenek gulyásúst a katlanokban. Egy ökröt ki kell